Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezetünk, illetve mindenki, aki a képernyők előtt ül, az új énekesfüzetünk 106. énekével kezdjük el az Isten tiszteletünket. Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntjük a képernyők előtt levőket, illetve azt a néhány szolgálót és vendéget, akik itt vannak. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól ma hozzánk. Pál apostolnak a Korintusokhoz írott második leveléből, a negyedik részből. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat prédikáljuk, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy dicsőséget, nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
Hallva az Isten igéjét, imádkozzunk közösen. Urunk, úgy vágyjuk azt, hogy ne csak hallani hallhassuk a Te igédet, hanem az úgy megfogadjon a szívünkbe, és tudjunk e szerint élni. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ezen a mai vasárnapon is még mindig tart a kegyelem, hogy élhetünk, hogy létezhetünk előtted, és hogy jöhetünk most hozzád a te szavadért, a te jelenlétedért, és jöhetünk azért, hogy dicsőítsünk téged szívünkben. Urunk, köszönjük azt, hogy manapság lehetőség van arra, hogy bár sok tekintetben el vagyunk zárva egymástól, de azért mégis megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan lehessünk együtt veled és egymással is. Hálásak vagyunk, atyánk, hogy te adsz magadból, a te kreativitásodból nekünk is, adsz a te ötleteidből, a te vezetésedből nekünk is. Köszönjük azt, hogy gyermekeidként, olyan emberekként, akik benned bízunk, napról napra megújulhatunk, és felfedezhetjük az életben az örömöt, és mindazokat a dolgokat, amiért hálásak lehetünk. Urunk Istenünk, különösen is hálás most a szívem ezért a gyülekezetért, és hozom eléd, bár nem akarom most itt felsorolni minden dolgot, ami hálát fogalmazott meg a szívemben ennek a gyülekezetnek a kapcsán, de te látod, Uram, azt, hogy milyen gazdagok vagyunk mi, káposztásmegyeriek, ebben a gyülekezetben lelkileg, hogy mennyi mindenben tudjuk egymást támogatni, és mennyi mindenben lehetünk egymásnak társai. És köszönöm azt, Uram, hogy ez a lelki gazdagság felül tud bennünket emelni olyan nagyon sok mindenen. Uram, és kell, hogy most jöjjünk eléd úgy is, mint akik hozzuk a megtört szívünket, a gyengeségeinket, az ember voltunkat, azt, akik mi vagyunk. Jövünk eléd, Urunk, és nem akarunk képmutatók lenni, hanem hozni akarjuk azt, ami most a szívünkben van, azokat a fájdalmakat, kérdéseket, kétségeket, azokat a nehézségeket, amelyek ott vannak az életünkben, és várjuk tőled, Istenünk, azt, hogy te megoldást adj nekünk, és vezess bennünket az életünk útján. És Urunk, azokat a dolgainkat is hozzuk, amelyek miatt szégyenkezünk, amelyek miatt pirul az arcunk, amelyek miatt kérjük a te bocsánatodat. És köszönjük azt, hogy amikor idehozzuk bűnbánó szívünket, és a bűnbánattal teli életünket, és felsoroljuk neked, hogy mi mindenben buktunk el, akkor bízhatunk a te jó indulatodban, a te szívedben, a te megbocsátásodban, és hálás szívvel köszönhetjük meg neked azt, hogy ahogyan Dávid királyt talpra állítottad a hűtlenségből, a gyilkosságból, a annyi minden bűnéből, úgy rajtunk is könyörülsz, bennünket is fölemelsz, nekünk is megbocsátasz Krisztusért. Urunk, arra kérünk, hogy szólj hozzánk az ige hirdetésben, hogy ezek ne csupán emberi szavak legyenek, hanem lehessen a te igéd életet formáló erő, ami hat ránk, és ami tovább visz bennünket az úton. Köszönjük azt, hogy te elkészítetted mára nekünk azt, amit jónak látsz, és így kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, hogy tudjunk rád figyelni, belőled élni, hozzád kapcsolódni. Mindezt kérjük Jézus Krisztusért. Ámen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük az új énekeskönyvünknek a 70. énekét, Hozzád jövünk, Uram.
Hozzád jövünk, Uram, ó, segíts, ne szóljon ígéd hiába. A szívünk oly sötét, ó, segíts, élessze ígéd világa. Áld meg, ó, Uram, ez énekünk, legyen jobban tied életünk. Szóljon ígéd hiába, ne szóljon ígéd hiába. A fülünk ígédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba. Vágyaink szakítnak tőled, nem fénylik mécsük világa. Ó, Uram, templomot hadd legyen, a szívünk megszentelt hely legyen, ne szóljon ígéd hiába, ne szóljon ígéd hiába. Ajkunkon hazugság bélyege, megrontott életünk átka. Előtve így, Uram, napunként téged imádva. Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk, szenteld meg ajkunk, hogy láthassunk. Ne szóljon ígéd hiába, ne szóljon ígéd hiába. A szívünk összetört, Uram, itt állunk előtted gyászba. Amiből hozd ki az életünk, ne szóljon ígéd hiába. Áld meg ígédet, hogy érthessünk, dicsőségedre, hogy élhessünk. Ne szóljon ígéd hiába, szóljon ígéd hiába.
A mai napra az Úristen a Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből, a 12. fejezetből helyezett a szívemre két ige verset, a 9. és a 10. verseket, amely így hangzik. De ő ezt mondta nekem, már hogy Isten ezt mondta Pál apostolnak, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Az ige hirdetésemnek azt a címet adtam, hogy Isten győzelmes harcosa az gyenge ember. Ez egy olyan paradoxon ismét, ami hasonlatos sok más ilyen furcsa dologhoz az Isten dolgaival kapcsolatosan. Mert hogy az Istennel való együtt járás tele van ilyen ellenmondásnak tűnő hihetetlen dolgokkal. Gondoljunk csak abba bele, hogy maga az evangélium az arról szól, hogy Jézus Krisztus szeretetből meghalt értünk a mi bűneinkért. Vagy gondoljunk arra, hogy Isten megbocsát, és megbocsátani hív bennünket is olyan dolgokat, amik egyébként emberi mérték szerint megbocsáthatatlannak számítanak, amikor megaláznak bennünket, amikor megsemmisítenek, amikor megsértenek, megbántanak, amikor súlyos dolgokat követnek el ellenünk. Isten mégis arra hív, hogy bocsássuk meg a megbocsáthatatlant. Vagy ott van például magának a kegyelemnek a kérdése, ami ugye Isten legnagyobb ajándéka, mert hogy a kegyelemben az Úristen azt hirdeti felénk, hogy neki teljes az elfogadása velünk kapcsolatban, és nem az érdemeink szerint ítél meg bennünket, hanem önmagunk miatt szeret, egyszerűen úgy szeret, ahogy vagyunk. És itt van most ez az új, vagy ez a régi, de ma új tanítás, amikor azt olvassuk, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És akkor megdöbbenünk, hogy most akkor ez hogy is lehet élni, érteni, mit is jelent ez igazából. Ezek, amiket eddig itt elmondtam, mind-mind olyan dolgok, amelyek kapcsán azok az emberek, akik nem ismerik az Úristent, azt mondják, hogy hát ezeket véghez vinni, meg ezek szerint élni, az gyakorlatilag öngyilkosság ebben a világban. És azt gondolom, hogy érthető, hogy az az ember, aki nem ismeri az Isten kegyelmét és erejét, az nem akarja megengedni magának azt, amire hív az Isten, hogy legyek gyenge. És nehéz elhinni azt, hogy a gyengeségem majd egy erőbe fut majd ki, meg erővel történik majd valami ebből a gyengeségből. Na de ugye mi, akik hallgatjuk az Isten igéjét, akik itt vagyunk a gyülekezetben, vagy akik keressük az Istent, azért mégiscsak ismerjük már őt valamilyen módon, valamilyen szinten. Tehát nem mondjuk azt, hogy egyáltalán nem ismerem az Istent, hanem van valami fogalmam arról, hogy azért Isten mégse ember. Látnunk kell azt, hogy a bennünket körülvevő világban leginkább a farkas törvények uralkodnak. Aki gyengének mutatkozik, az meghal. Fizikálisan is, és lelkileg is. Az elhullik. Ezért félelmetes egyáltalán kimondani azt, hogy gyenge vagyok, és gyenge lehetek. Mert azért szeretjük ezeket úgy eltitkolni, úgy elrejteni mindenki elől, sokszor még magunk elől is, hogy milyen gyengék és elesettek tudunk lenni. Az meg talán még félelmetesebb, amikor kimondjuk, ha csak magunk előtt is, hogy mi mindenben vagyok gyenge és erőtelen. Tehát amikor elkezdem sorolni, hogy mennyi minden van, ami nem az erősségem. Amikor a Szentírás ebben a kontextusban gyengeségről beszél, akkor nem valamiféle bűnről vagy jellemhibáról beszél, amelyen lehet változtatni, meg lehetne változtatni. valami olyan örökölt vagy általunk nem befolyásolható korlátozottságot ért ez alatt, ami lehet egyfelől testi korlát, tehát lehet valami fogyatékosság, lehet valami krónikus betegség, lehet például eredendően alacsony energiaszint, és még sorolhatnánk ezeket a testi dolgokat, amelyeken nem lehet változtatni. És lehet érzelmi korlát is, például ha az életünk során valami traumatikus élmény ért bennünket, akkor ennek a sebe, ez ott van velünk, jön végig az életünk végéig, és kísér bennünket. Ilyen lehet egy fájdalmas emlék is, vagy ilyen lehet bármilyen lelki betegség is, ilyen lehet az örökölt természetünk is. És emellett még lehet képességbeli vagy értelmi korlát is az életünkbe. Tehát én is sokszor érzem azt, hogy vannak nálam sokkal okosabb emberek, és mindig úgy rájuk csodálkozok, hogy milyen jó nekik, és mennyire jól tudja őket használni az Isten. És ilyenkor hajlamos vagyok nem figyelembe venni, hogy lehet, hogy nekem hozzájuk képes értelmileg vannak korlátaim, de nekik pedig más gyengeség van az életükben, és mégis ott vannak az Isten közelében. És még ezeket tudva is, hogy testi, érzelmi képességből, vagy értelmi korlátaink vannak, még ezeket tudva is, és azt tudva, hogy ezeken nem nagyon lehet változtatni, félelmetes gyengének érezni magam, és hihetetlennek tűnik az, hogy bárki ezt, az én gyengeségemet, az ilyen vagy olyan fogyatékosságomat, azt értékelni tudná. Hihetetlen abba belegondolni, hogy ezt valaki használni tudja a jóra. Tudja oda fordítani, hogy az én gyengeségemből valami jó süljön ki. Készülve erre az igehirdetésre, erre a szolgálatra megpróbáltam megérteni azt, hogy miért is fontos az Istennek a mi gyengeségünk. És elővettem otthon egy cserépedényt, egy régi kis tálkát. Forgattam, nézegettem, és nagyon sok minden eszembe jutott ezzel a tálkával kapcsolatosan. Láttam az ő halvány repedéseit, láttam a kopottságát, láttam a töréseit, láttam azt, hogy hiányzik itt-ott egy-egy darab belőle, de ezek miatt csak még becsesebbé vált számomra ez a kis edényke, hiszen emlékek jutottak eszembe ezekről a törésekről, ezekről a repedésekről, azokról a helyzetekről, amikor ez a kis edényke ezeket a sérüléseket szerezte, és ahol azért velem is történt valami. Tehát amikor ő ezeket szerezte, akkor velem is történt ott valami. Tudtam, hogy nem lehet már őt úgy használni, mint újkorában lehetett. Másként lehet benne ételt melegíteni, másképp lehet őt elmosni, de hogy ez nem jelent nekem problémát. Nem baj. Csak még jobban szeretem, még jobban hozzám nőtt, még inkább az enyém. Hiszen tudom, hogy mi jó neki, és ennek megfelelően bánok vele. A szeretet melegségét éreztem magamba, miközben fantáziáltam erről a gondolatról, és miközben néztem ezt az edényt, újra és újra megerősödtem abban, hogy nem akarom őt kidobni. Ő az enyém. És az is marad. És aztán elképzeltem, tovább vittem ezt a gondolatot, és elképzeltem, hogy megszólal ez a cserépedény, és megpróbálja eldugni előlem azt, ami számomra nyilvánvaló. Elképzeltem, hogy elkezd előttem szabadkozni, ahogy próbálja takargatni a gyengeségeit, a töröttségét, és ami ennél is rosszabb, hogy megpróbálja velem elhitetni, hogy ő tökéletes és hibátlan, és nincsen szüksége senkire és semmire ahhoz, hogy őt használni lehessen. És szinte meglepődtem a bennem levő történésektől, hogy mennyire erősen éreztem a cserépedény szavainak a hallatán a saját megdöbbenésemet, és az, hogy egyszerűen csak így el akarom tolni magamtól ezt az edényt, aki nyilvánvalóan hazudik, aki a szemembe hazudik, hiszen látom minden dolgát, észlelem, érzékelem az ő sebeit, És ő el akarja velem hitetni, hogy ő tökéletesen rendben van. És ettől valahogy olyan hiteltelenné vált számomra az egész. Tartottam az edényt, aki egy hiteltelen valaki volt számomra, aki már nem is eltávolodott tőlem, aki szinte mintha nem is az enyém lenne. Hiszen nyilvánvalóak a sebei, nyilvánvaló a rám szorultsága, nyilvánvaló a tökéletlensége, és mégis hazudik nekem, és eljátsza az erőset és a tökéleteset. És aztán még mielőtt túlságosan belemerültem volna ebbe a játékba, és nagyon elítéltem volna ezt a cserépedényt, kicsit megfordítottam a szituációt. És elképzeltem magam a cserépedénynek a helyébe. És én voltam az a cserépedény, akit az Isten fog. És elképzeltem, ahogyan tisztán látja a sebeimet, a gyengeségeimet, a töréseimet, mindazokat a dolgaimat, amelyek nekem fájdalmat okoztak a múltban, és amelyeket hordozok mind a mai napig. És elképzeltem, hogy ahogyan velem szemben a cserépedény tette, elkezdtem takargatni Isten előtt a saját fájdalmaimat, a félelmeimet, és elkezdtem neki bizonygatni, hogy egyébként én nagyon erős vagyok ám, és egyébként erős a hitem is ő benne, és megpróbáltam a szavakba foglalni, vagy szavakba önteni mindazt, amit agyilag megvan, hogy milyennek kell lennem, és én akarok is olyan lenni, és bizony én olyan tökéletes vagyok, hogy most azonnal küldjön el engem valamiféle rendkívüli szolgálatba, nem mindennapi szolgálatba, ahol úgy kell jelen lennem, hogy méltóképpen tudjam képviselni őt, a hatalmasat. Mert hogy nálamnál senki sem tökéletesebb, és senki sem alkalmasabb. És szinte láttam magam előtt, ahogy Isten szerető tekintete megdöbben, és undor fogott el saját magamtól, miközben a képzeletemben ehhez a részhez értem, hogy mennyire hiteltelen vagyok az Isten előtt. Mennyire taszító vagyok így, amikor hazudok. Amikor Istennek, aki pontosan látja, tudja, érzi szinte, hogy mi van velem, elkezdem magyarázni a feketéről az, hogy az bizony fehér. Annyira nyilvánvaló, és legfőképpen Isten előtt nyilvánvaló, hogy milyen az én törött, sebzett és tökéletlen emberi életem, és én mégis szinte megerőszakolom ezt a helyzetet, és be akarom Istennek magyarázni, hogy én mennyire tökéletes vagyok, és nincsen semmi bajom. És ezzel a kis játékkal valahogy felismertem azt, hogy miért és mennyire fontos az Istennek, hogy én a gyengeségeimet felismerjem ő előtte, és ő előtte ne szégyeljem azokat, hogy ne takargassam, hogy azokat elmondjam neki, és azok kapcsán beszélgessek vele, és ezek kapcsán kérjek tőle. Tegyem úgy, ahogyan Pál apostol tette. Ugye arról ír az apostol, hogy többször kérte Istent, hogy vegye el tőle azt a tüskét, ami a testébe adatott, amiről ő úgy gondolta, hogy akadályozza őt a szolgálatban. Vagyis az jött le számomra, vagy eddig valahogy így nem volt számomra egyértelműen nyilvánvaló, de most valahogy ilyen megvilágosodtam ebbe, hogy ez valószínű többszöri beszélgetés volt, mély beszélgetés volt az apostol és Isten között, és úgy elképzeltem, hogy ő hogy vállalja fel az Isten előtt, hogy mennyire zavarja a saját gyengesége, de hogy az ott van, és hogy úgy szeretne ettől megszabadulni, és nem szereti, hogy van, és oda teszi az Isten kezébe, hogy segítse meg őt abban, hogy ezzel valami történjen. Vagyis beszélgetett az Istennel a gyengeségéről, bevallotta azt, amit hordozott ennek a gyengeségnek a kapcsán, tehát őszinte volt az Istennel, és nyitott volt az Isten előtt ebben is. És ebben a kettejük beszélgetésében Istennek az volt ugye a válasza, hogy elég neked az én kegyelmem. És az apostol, legalábbis a levelekből ez tűnik ki, hogy meg tudott nyugodni ebben a válaszban. Hogy ott van az a tüske, és hogy elég ennek a hordozásához, az ezzel való együttéléshez az Istennek a kegyelme, az Istennek az ereje. El tudta azt fogadni, hogy Istennek szabadsága van azt mondani, amit ő jónak lát, mert Pál helyén tudta kezelni saját magát. És hát elővettem a magam gyengeségeit, és egy kicsit most biztatlak, meg hívlak benneteket arra, hogy vegyétek elő a magatok gyengeségeit, csak úgy szótlanul. És bevallom nektek őszintén, hogy én nagyon megijedtem a saját gyengeségeimet látva, meg azokat így újbegyre szedve. És nem feltétlen a gyengeségek miatt ijedtem meg, hanem attól nagyon, hogy Isten nekem ugyanezt fogja mondani, mint Pál apostolnak. Hogy elég neked az én kegyelmem. És én nagyon sok gyengeségem van, ami kapcsán nem akarom, hogy ezt mondja nekem az Isten, hogy elég neked az én kegyelmem. Nem azért, mert nem elég az a kegyelem, hanem azért, mert én félek saját magamtól. És tanulnom kell az Isten felé a bizalmat. Tanulnom kell azt, hogy bárhogy is lesz az élet, az Isten kegyelme mindig elég. Csak ezt nem mindig hiszem el. Nem mindig tudom befogadni. Nem mindig tudom megragadni. És nagyon sokszor kételkedek. És tudjátok, arra jöttem rá, és ez megint az Isten kegyelme, hogy nem biztos az, hogy nekem ugyanazt fogja Isten válaszolni, mint Pál apostolnak. Nem abban a tekintetben, hogy elég lenne az ő kegyelme, hanem abban a tekintetben, hogy nem biztos, hogy az én tüskémet is ott hagyja az Isten. És ez megnyugtatott. Mármint az, hogy engem nem Pál apostolként kezel az Isten, hanem engem Pallagi Andiként kezel az Isten. És mindannyiunkat saját magaként kezeli az Isten, szereti az Isten. Pontosan tudja az Úr, hogy mi jó nekem, és mi segít engem az ő mellette maradásban, és ezen keresztül az életben és a szolgálatban. Pontosan tudja az Isten, hogy engem hogyan tud az ő országa építésében használni, és milyen gyengeségeimet kell otthagynia az életemben, és miket kell elvennie ahhoz, hogy mi ketten, már hogy ő meg én jól működjünk együtt. És ennek megfelelően tud eljárni. És nekem szabadságom van elhinni azt, hogy szeret engem annyira az Úristen, hogy a legjobbat akarja nekem, és elég lesz az ő kegyelme. Neki pedig szabadsága van arra, hogy azt tegye velem, amit jónak lát. Szóval megértettem azt, hogy nem azt várja el tőlem az Isten, hogy erősnek látszódjak. Nem azt várja el, hogy mindig jól legyek, hogy mindig mindent fogadjak el az ő kezéből, hogy mindig örömtelinek látszódjak, mint aki mindig olyan könnyen belenyugszik abba, ami történik. Nem az az elvárása, hogy vegyem fel a tökéletesség keresztjén álarcát. Megértettem, hogy Isten azt kéri tőlem, hogy kezeljem helyén a dolgokat. Vagyis tudjam kimondani magamról azt, hogy ember vagyok. Vagyis tökéletlen, de használható és értékes, és teremtmény, és cserépedény, amiben Isten az ő lelkét szeretné beletölteni. Ugyanakkor ezzel együtt tudjam kimondani azt az Istenről, hogy ő az Isten. Vagyis ő a tökéletes, ő a mindenható, a világokat teremtő, a mindent uralma alatt tartó, a szerető Isten, akitől én is vagyok, és aki felé az életem során tartok, és akihez megyek. Ő az Isten, akinek van szabadsága azt mondani a velem való beszélgetésben, amit jónak lát. És ő nem fog nekem hazudni, ő nem fog engem becsapni, ő nem fog engem kijátszani. És nekem pedig van szabadságom elfogadni azt, hogy ő tudja jobban. Azt várja tőlem Isten, hogy ennyire legyek alázatos, és ennyire legyek őszinte. Tudjam a magam emberségét, de legyek tisztába az Isten hatalmasságával is. Keresztényként, amikor a gyengeségeimet felvállalom önmagam és az Úristen előtt, akkor nem ugyanaz a helyzet, mint amikor az Isten nélküli ember felvállalja a gyengeségeit az ő embertársai előtt. Mert mi nem a farkasok elé tesszük ki a mesztelen valónkat, a lelkünket, a szívünket, hanem a szerető Isten elé tesszük azt oda. Abban a teljes bizalomban kellene lennünk, hogy bármi történik, a szeretet vesz bennünket körül. Azzal, hogy vállalom önmagam az Isten előtt, nem gyengébb leszek, hanem sokkal erősebb, hiszen az Isten erejének engedek utat magamban. Egy kicsit visszaveszem magamat is, engedem, hogy elsöpörjön az Isten ereje mindent, amit akar. Megüresítem magamat Isten hatalmassága előtt. Elismerem, hogy szükségem van ő rá, és engedem, hogy ő töltsön be engem. Már nem akarok irányítani, hanem engedem, hogy Isten irányítson, és formáljon engem, és rajtam keresztül, meg a szolgálataimon keresztül a környezetemet. Már nem akarok tökéletesnek látszani, már nem akarom azt mutatni, hogy mindig minden rendben van, hanem merem vállalni azt, aki vagyok, mert az Istennel tudok még jobbá, másabbá, krisztusibbá válni. Azt figyelembe kell venni, és ez is egy nagy felismerésem volt erre a szolgálatra készülve, hogy ez a fajta kitárulkozás, ez a fajta mezítelenségem az Isten előtt, ez meg sokszor az emberek előtt is, amikor merem vállalni a gyengeségeimet, akkor ez soha nem cél nélkül való. Mi haszna hát az én gyengeségeim felvállalásának? Azon túl persze, hogy az Isten ereje, meg az Isten lelke tölt be, de mi célja van ennek? Ézsaiás próféta azt írta Krisztus küldetése kapcsán, hogy az ő sebei árán gyógyultunk meg. A Krisztus sebei árán gyógyultunk meg. Krisztus sebei gyógyulást adnak azoknak, akik rátekintenek az ő sebzettségére. Krisztus gyengesége és kiszolgáltatottsága, Isten és emberek felé megnyilvánuló szeretete gyógyulást tud lenni nekünk, még ha ő végül bele is halt ebbe. Újabb paradoxon, de azt kell mondani, ugye, hogy nem ez a történet vége, hogy Krisztus belehalt a szeretetbe, hanem Krisztus feltámadt a halálból, és él, élő Istenünk van. Tehát ha az ő gyengeségei, az ő kiszolgáltatottsága, az ő Isten előtti élete a halálból az életre tudott feltámadni, akkor ez nekünk is zálog, bizonyság, hogy ugyanez történhet velünk. Hogy a sebeink, a kiszolgáltatottságaink Isten elé vivése, az Isten előtt való megélése és felvállalása az életet hoz, az gyógyulást hoz nekem is, és reménység szerint másoknak is. Krisztus meghalt előbb, hogy aztán éljen igazán az Atya jobbján. Szóval az a célja, az áldása, inkább így mondanám, mert nem érzem helyesnek ezt a cél szót, de az áldása az én gyengeségeim felvállalásának, hogy gyógyulást találhatnak abba más emberek. Az a saját tapasztalatom, hogy amikor valakinek elmerem mondani a kudarcaimat és a bukásaimat, zárójel, persze nem úgy, hogy ezzel dicsekszem, hanem a bocsánatot nyert ember alázatával tudom elmondani a kudarcaimat és a bukásaimat, akkor ettől a másik ember reményre lel, hogy nem baj, ha ő sem tökéletes, nem baj, ha nem tud mindent mindig jól csinálni, hanem az életben benne vannak ezek a sebek, ezek a kudarcok és ezek a bukások, és az én bátorságomtól, hogy oda mertem ezt tenni az Isten elé, ő is erőt kap, reménységet kaphat. Annyira meg vagyunk nyomorítva ebben a világban azzal, hogy tökéletesnek kell lennünk, hogy mindig mindent jól kell csinálni, hogy nem szabad hibázni, hogy perfekt kell, hogy legyen minden, és nem hordozhatunk gyengeségeket, nem mutathatjuk a másiknak, hogy vannak dolgok, amiben nem vagyunk jók. És amikor látunk valaki hozzánk hasonló tökéletlent, aki egyébként egészen kiegyensúlyozottan éli az életét, hiszen Isten tartja őt a tenyerében, akkor egészen fel tudunk bátorodni. Akkor erőre tudunk kapni, és reményt tudunk meríteni, vagyis az ő sebei által tudunk indulni a gyógyulás felé mi magunk is. Hogyan lehet az Istennek való szolgálat és a gyülekezeti élet hasznára az én gyengeségem? Hogyan lehet? Hogy nem csak az egyes ember merít erőt, reménységet, bátorságot az én gyengeségemből, hanem hogyan tudom ezt a gyülekezet életébe beforgatni, kamatoztatni, odaadni az Istennek, hogy Uram, használd ezt. Azt is megfigyeltem magamon, bocsánat, hogy így sok példát hozok így, de a gyengeségeim egész sokaságát tudom itt most elétek hozni. Szóval amikor olyan erősnek érzem magam, és azt élem meg, hogy hát én ezt tudom csinálni, hogy nem kell nekem senki ehhez, ebben úgy visz az Isten, megáldott az Isten, akkor egy idő után azt érzékelem, hogy eltávolodok a testvérektől, eltávolodok a gyülekezettől, mert meg vagyok győződve a magam erősségéről, a magam tökéletességéről, még ha ugye azért ott van az imádságomban jó keresztjén módjára az, hogy Uram, hát nélküled azért mégsem menne. De amikor annyira biztos vagyok önmagam erősségébe, akkor valahogy nincsen szükségem a másik emberre a gyülekezetben, akivel a szolgálatban pedig sokkal többre mennénk közösen. És a másik dolog, amire pedig rájöttem, hogy amikor felvállalom a saját gyengeségemet, bevallom Istennek és magamnak is, hogy hát ez bizony még javításra szorul, meg kell még rajtam az Úristenek munkálkodni, akkor sokkal inkább együtt tudok érezni másokkal, akik esetlegesen hasonló gyengeséget élnek át, vagy éltek át, és valahogy sokkal irgalmasabb tudok lenni, sokkal figyelmesebb tudok lenni a mások gyengesége felé, és nem ebből a keresztény gőgből ítélkezem, hanem le tudok hajolni, ahogyan az Isten lehajolt. Azért, mert engem is térdre kényszerített az élet. És eszembe jutott itt az, amikor ugye a házasság és a válásom története. Úgy indultam bele a házasságomba annó, hogy majd én megmutatom. Majd én mindenkinek megmutatom, hogy kell ezt jól csinálni. Hogy kell ezt Isten szerint csinálni. És ott volt az a súlyos mondat is akkor, amit borzasztóan szégyelek, és akitől kellett már, bocsánatot kértem ezért, azt találtam mondani, hogy az a lelkész, akinek tönkre megy a házassága, és elválik a házastársától, az tegye le a palástot. És aztán az Isten humora, bár nem tudom, hogy nem az Isten akarta, hogy ez így legyen, hanem mi rontottuk el, és nekünk kellett volna talán másképp csinálni, de amikor az élet térdre kényszerített, és én voltam az, aki azt mondtam, hogy nem tudom ezt tovább csinálni, és kilépek, akkor valahogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy ez milyen felelőtlen kijelentés volt, és mennyire ítélkező kijelentés volt, és mennyire az Isten helyébe tettem magam ezzel, és pecsétet nyomtam azokra, akik akkor már sebeket hordoztak. Megtanította az Isten, hogy ez nem így működik. Nem kívánom senkinek ezt a tanulópénzt, de ma már tudok irgalmasabb lenni, figyelmesebb lenni, könyörületesebb lenni azokkal az emberekkel, akik hordozzák a házasságuk nehézségeit és ezeknek a sebeit. És még mielőtt lemondana bárki is önmagáról az Istennel való szolgálatban, a gyülekezet életében való hasznosság kapcsán, összeszedtem néhány dolgot, amit az úgynevezett hithősökről azért tudnunk kell a Szentírásból. Látni kell azt, hogy ők milyen gyenge emberek voltak, és ha őket olyan nagy dolgokra használta az Isten, akkor velünk kapcsolatban is van remény. Szóval Mózesnek a vérmérséklete az igen gyenge pontja volt. Ugye nagyon hirtelen haragú ember volt, és ennek következménye lehet, hogy megölt például egy egyiptomit, vagy akkor, amikor a szikla kapcsán ott neki más feladata lett volna, ő düböl rá vert a sziklára, és nem azt tette, amit az Isten mondott egyébként neki, ennek következménye nem mehetett be az ígéret földjére. Vagy ott van Gedeon, akinek hát önértékelési problémái voltak, és nagy önbizalom hiányban szenvedett, és küzdött azzal, hogy ő a legkisebb a nemzetségében, és hogy mit is akarhat tőle az Isten. Vagy ott van Ábrahám, akinek a félelme volt a legnagyobb gyengesége. Ugye kétszer is előfordult, hogy a feleségétről azt hazudta, hogy ő a húga, azért, hogy meg ne öljék őket, meg őt leginkább. Vagy Péter apostol is olyan típusú ember volt, aki fejjel ment a falnak, és hamarabb beszélt, mint hogy cselekedett volna, vagy gondolkodott volna. Vagy Dávid király, ugye a klasszikus, akinek a nők voltak a gyengéi, az egyik gyengéje, és aki még képes volt egy nő kapcsán házasságot is szétdúlni, és megölni egy másik embert. Vagy ott van János apostol, aki elég lobbanékony természet volt a tanítványok között, aki mondhatjuk róla is azt, hogy ítélkezett. Emlékezzünk csak arra, amikor találkoztak hitetlen emberekkel, és azt kérdezte Jézustól, hogy most akkor kérjünk rájuk villámlást, meg isteni pusztítást, mert mi keresni valójuk van ezeknek az embereknek itt a földön. Tehát, hogy ez a majd én eldöntöm, hogy mi legyen velük típusú hozzáállás, és aztán a leveleiben azt olvassuk később, hogy a lehető legnagyobb szeretettel van Isten gyermekei a tanítványok felé. Szóval a hithősei ők, vagy legalábbis így emlegetjük őket, akiknek a gyengeségét mégis az Isten megfordította, a gyengeségből kovácsolt valami sokkal szebbet, sokkal jobbat, sokkal hatalmasabbat. De először az kellett, hogy térdre rodjanak az Isten előtt, és képesek legyenek felvállalni azt, akik ők igazából. Hogy ilyen hevesek, hogy mennyi félelem van bennük, hogy hamarabb beszélnek, mint gondolkodnak, hogy gyengéi a másik nem. Mind-mind fel kellett vállalják először, meg kellett, hogy üresítsék magukat ahhoz, hogy Isten betöltse őket a saját lelkével, és valami sokkal hatalmasabbat hozzon ki az életükből, mint amit egyáltalán elképzelni tudtak volna. Hát azt kívánom magunknak, testvérek, hogy ne legyünk restek, hanem merjünk odaállni a gyengeségeinkkel az Isten elé, merjük elmondani, hogy ez bennünket aggaszt, bánt, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, hogy szeretnénk tőle megszabadulni. Beszélgessünk az Istennel a dolgainkról, és kérjük azt, hogy a mi természetünket váltsa, vagy fordítsa Krisztusivá, és hogy helyezzen el bennünket abban a szolgálatban, amiben ő szívesen lát minket, úgy, hogy másokkal együtt tudjunk szolgálni, másokkal ki tudjuk egészíteni az életet, és a gyülekezet, az Isten dicsősége élhessen tovább. Így segítsen meg bennünket Isten. Amen. Az igehirdetésre válaszul, vagy Isten szavára válaszul a református énekeskönyvünk 445. énekét énekeljük, az éneknek az első, a negyedik, ötödik és hatodik versszakát. Az első vers így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem.
Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készem, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Te látod, köcs lehúz, még régi csükkedésem, áld meg ma. Még a földi jó, te hozzád bűnömért, lásd, nem juthatok. A békjó súlya nyom, levetném, összetörném, de lelkem gyengené, s jaj, összeroskadom. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsessége, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, add, hogy imádva téged, búst gyalog, hadd legyek gyermeked, nagy lelked élt, Uram, a profétás időkben az fény lett át a szent apostol életén. Áld meg s kegyelmedet, és tört ki bőven, hogy Jézust nézzem is, ő vele győzzek én.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, olyan reménységet adó látni azoknak az embereknek az életét, akikről olvashatunk a Szentírásban, akiket felemeltél, és akiket meggyógyítottál, akiket használtál, Uram, és valóban jó és dicsőséges dolgok származtak az ő szolgálataik nyomán. Urunk Istenünk, hisszük azt, hogy a Káposztásmegyeri gyülekezet és az Anya Szentegyház nem véletlen hordoz annyi sebet, és nem véletlen az, hogy rád és egymásra vagyunk utalva. És köszönjük azt, hogy te nem megalázol és kinevetsz, amikor kudarcot vallunk, hanem a te gyógyító beszélgetéseidben megbocsátasz, és új irányt, új célt adsz a mi életünknek. Urunk Istenünk, köszönjük azt, amikor felnyitod a szívünket a szeretetre, az irgalmasságra, a kegyelemre, a megbocsátásra, az egymás felé való szolgálatra, arra, hogy mindezekkel a te dicsőségedet, a te hatalmas erődet, a te kegyelmedet hirdetjük az emberek felé. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy hozzád mindig jöhetünk, mint forráshoz, hogy te, a te szereteted soha nem apad ki, hogy újra és újra hozhatjuk a gyengeségeinket, lehet, hogy már századszor vagy ezredszer, de te nem fáradsz el a velünk való beszélgetésbe, a velünk való törődésbe, hanem, mint jó atya, ott vagy és átölelsz. Urunk, köszönjük az erőt, amit Jézus sebeiből mi is kaphatunk. Köszönjük azt, hogy gyógyulhatunk, és reménységünk van arra, Istenünk, hogy használsz bennünket mások gyógyulásában. Köszönjük azt, hogy lehetünk, hogy melletted lehetünk, és hogy az életünk feléd tart, és hogy a testi halál az csak egy kapu, és jöhetünk hozzád az örökké valóságba. Olyan jó ezeket kimondani úgy, Urunk Istenünk, hogy az Isten nem ismerő ember számára ez bolondság, de mi tudjuk, hogy ez a mi üdvösségünk, ez a mi hitünknek ereje, ami belőle táplálkozik, és ami újra és újra életre hív. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk is, a gyülekezetünkön is, Anya Szentegyházunk is, Anya Szentegyházunkon is, nemzetünkön is. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, taníts bennünket ebben a nehéz helyzetben is, vezess minket a szeretet útja felé, és munkálkodj bennünk, dolgozz rajtunk, Urunk, és ha kérhetjük ezt tőled, akkor dolgozz általunk is. Kérünk, hogy légy ott a betegeinkkel, a gyengékkel, az árvákkal, az elesettekkel, mindazokkal, akik hívják a te nevedet segítségül. És Urunk, adj vigasztalást a gyászolóknak, a fájdalmat hordozóknak, azoknak, akiknek még nagyon friss a seb, te adj gyógyulást, vigasztalást, erőt, életet. Kérjük, Urunk, mindezt Jézus Krisztus nevében és érdeméért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk vége felé közeledve, az áldásra készülve énekeljük a 229. énekünket, amely így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Vegyük az Istennek áldását, és hagyjuk, hogy kísérjen bennünket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Testvérek, küldetésetek van ebben a világban, menjetek áldással és békességgel. Ámen.